Egy héttel ezelőtt azzal fejeztem be a tanítást, az ige hirdetést, hogy azt az eseményt idéztem, amikor három tanítvány ott van Jézussal a megdicsőülés hegyén, és egy ilyen különleges élményben részesülnek, amikor találkoznak ott a megdicsőült Jézussal, Mózessel és Illéssel. És csak annyit mondtam ezzel a történettel kapcsolatban, hogy ez az Istennel való találkozás, ez a mennyei élmény, ez a tanítványoknak annyira különleges élmény volt, és Péter ki is fejezte, hogy annyira jó, hogy ne is menjünk innen sehová, tehát hogy itt a vég, ennél tovább úgyse tudunk jutni, tehát ez a csúcs, innen tovább nem lehet menni. Vannak ilyen pillanatok az embernek az életében, amikor úgy érzi, hogy ennél jobb már nem is lehetne annyira jó. Ki az, aki szereti a focit? Szerintetek az Zidán miért mondott le? Na, hogy innen már csak szerintem lefele lehet menni, nem? Egy olyan csapatnak az edzője, aki ma mondhatjuk azt, hogy a világ legjobbja, az elmúlt rövid kis időszak alatt mindent megnyertek, amit meg lehet nyerni. De valószínűleg, hogy ezt nem lehet fokozni már, tehát hogy innen már csak lefele lehet menni, úgyhogy köszönjük szépen, lemondott, és most így kicsit megdicsőülve. Hát ő a király. Vannak ilyen helyzetek az életben, amikor úgy érzed, hogy annyira jó, hogy már nem is tudom, hogy hogy lehetne jobb. És ez a megdicsőülés hegyén lévő esemény, ez valami ilyesmi volt a tanítványoknak az életében, és mivel a múlt héten már nem volt idő, hogy ebben tovább menjünk, most én szeretném ezt a történetet felolvasni úgy, ahogy Lukács megörökítette, és azt nézzük meg, hogy pontosan ez a megdicsőülés hegyén lévő történet, ez mit üzen ma nekünk. Lukács 9.28-tól ezt mondja a Biblia. E beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva, Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. Íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szóltak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Péter és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt, készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Addig, hogy ezt kimondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe belekerültek. És hang hallatszott a felhőből. Ez az én fiam, akit kiválasztottam, ráhallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit a látottakból. Na hát menjünk az elejére, hogy kezdődik ez az egész? Jézus meghívja imádkozni a kiválasztott néhány tanítványt. Tehát azt mondja nekik, hogy gyertek velem egy helyre, és menjünk el imádkozni. Egyébként Jézusnak ez a szokása szerintem ma is jellemző. Néha nekünk is mondja azt, hogy meghív bennünket imádkozni valahová. Ha ő fizikálisan nincs is ott, de az Isten szent lelke tulajdonképpen ezt munkálja. Tehát itt ez történik, hogy meghívja őket imádkozni. És amikor arról olvasunk a Bibliában, hogy a tanítványokat Jézus meghívja imádkozni, néhány dolog majdnem, hogy kísértetiesen mindig bekövetkezik. Emlékeztek rá, ma az úrvacsoránál is olvastam egy olyan szakaszt a Bibliából, ahol szintén bekövetkezett ez, és most is bekövetkezik ennél a megdicsőülés egyik történetnél. Tudjátok mi az? Elalszanak. Elalszanak. Te voltál már ilyen szituációban, hogy Jézus meghívott imádkozni, tehát elkezdtél imádkozni, és aztán elindult az imádság, de az ámenig már nem jutottál el, az már valahogy ilyen más dimenziókba történt. Magyarul volt már, amikor bealudtál az imádságba? Volt ilyen? Nekem már volt. Ha valaki igazán őszinte, és imádkozni is szokott, mert hogy valaki még ezt nem tapasztalta meg, de csak azért, mert nem imádkozott még soha. De hogyha valaki szokott imádkozni rendszeresen, akkor szerintem ilyen élménye biztos, hogy előfordulhatott volna. Különböző okoknál fogva, hogy valami miatt elalszunk. Lehet ez a fizikai fáradtság, vagy bármi. Tehát a tanítványok elalszanak, és kicsit úgy érzem, hogy vannak emberek, akik viszont hajlamosak is erre, hogy az imádság az mivel kevésbé motiválja őket, hát átmegy altatóba. Vannak emberek, akik nem szeretnek imádkozni, azoknál az imádság az kevésbé kihívás, vagy kevésbé motiváló dolog, és hát elég rövid az imádság, illetve hogyha kicsit hosszabbra húzza, akkor a vége az már az alvásban nyilvánul meg. Amikor a Bibliát olvassuk, és arról olvasunk, hogy a tanítványok imádkoznak, akkor van ez a része, hogy elalszanak. Jézus többször szóvá teszi, hogy ki kellene tartani, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, az imádság az fontos, tehát hogy vannak ilyen felhívások. De szeretném valamire fölhívni a figyelmeteket. Hogyha a Bibliában nem csak ezeket a történeteket nézzük meg, amiben azt olvassuk, hogy a tanítványok elkezdenek imádkozni, és utána elalszanak, hanem megnézzünk más történeteket is, akkor azt kell látni, hogy pünkösd után, miután a Szentlélek eljön és betölti a tanítványokat, utána kevésbé vannak ilyen történetek leírva, hogy elkezdenek imádkozni, és utána nagyot alszanak. Tud nekem valaki olyan történetet mondani, pünkösdi események után, amikor a tanítványok, vagy az apostolok később imádkoznak, és azt írná a Biblia, hogy elaludtak. Van ilyen? Hát, hogy van, segítsetek. Ha van is, biztos kevés, vagy nincs. Még a pünkösd előtti eseményeknél azt lehet tapasztalni, hogy ez a elalvás, hogy belealszunk az imádságba, ez nagyon gyakori. Vagyis ez azt jelenti, hogy az imádság egyrészt egy izgalmas dolog, hogyha Jézus meghív bennünket imádkozni, másrészt azt is jelenti, hogy a Szentlélek miután eljön, betölti az embereket, akik Krisztusban újjászületnek és imádkoznak ezért, és a Szentlélek kitöltése után az imádság az egy teljesen más dimenziót vesz. A Szentlélek elkezd munkálkodni az emberekben, és a Szentlélek nem el szokott altatni, hanem föl szokott frissíteni. Ha fáradt vagy és imádkozol, és a Szentlélek inspirál az imádságra, akkor azt is átélheted, hogy fáradt vagy, és lehet, hogy úgy érzed, hogy elaludnál, de mégis fölfrissülve mész tovább. Olvasunk olyan történetet a Bibliába, hogy Pál és az egyik munkatársa Szilász egész hosszú időn keresztül mennek és hirdetik az evangéliumot, mindenféle zűrzavar keletkezik, ebből sok kellemetlenségük van, végül lecsukják őket, elítélik őket, börtönbe zárják őket, és azt olvasok a Bibliában, hogy éjfél körül, tehát késő éjszaka van, az imádság és az Isten dicsőítés az olyan szinten jön az életükbe, a lelkükbe, olyan erővel tör ki belőlük, hogy hallják a többiek is, ráadásul megrendül a hely, és közben kiszabadulnak majd később. Tehát a fárasztó misszió munka, vagy a fárasztó hétköznapi munka, vagy a fárasztó sok minden mellett, ha Isten Szent Szelleme elkezd valakiben működni, és imádságra indítja ezeket az embereket, akkor az teljesen más dimenziót hoz, mint az, hogy imádkozni kell, akkor próbálok imádkozni. Igaz, hogy elalszok, de nem baj, akkor fölrázom magam, megint megpróbálok imádkozni, megint elalszok, megint fölrázom magam. Tehát van ez az emberi oldal, amire persze szükség van, hogy akarjam, tehát hogy nálam nélkül ez nem fog működni, hogy én imádkozzak. De alapvetően az Isten Szent Lelke vezet és segít bennünket az imádságban. Olvasunk arról, hogy az apostolok cselekedeteiben, hogy amikor Pétert börtönzik be, és azt írja a Biblia, hogy eléggé szigorúan őrzik mindenféle láncokkal, meg ott van mellette néhány őr, akikkel össze van láncolva, tehát ha picit is megmozdul, akkor az őröket is megrántja azonnal, tehát hogy nehéz lett volna onnan kijönni. És ebben a helyzetben a gyülekezet összejön, sötét éjszaka van, és tudjátok, mit csinálnak? Imádkoznak. És a drága testvérek abban a gyülekezetben az imádságot nem vízszintes helyzetben gyakorolták, és hitték azt, hogy az Úr, akit szeret, annak álmában is ad eleget, tehát hogy nem ezt a fajtáját gyakorolták, hanem aktívan imádkoztak. Annyira belemerültek az imádságba, hogy amikor az Isten angyala megjelenik és kiszabadítja Pétert, és megjelenik ott az ajtóba, akkor ez olyan furcsa nekik, ma annyira imádkoznak, hogy észre se veszik, hogy közben már Isten meg is hallgatta az imádságukat, és hát itt a válasz rá. Azt mondja a Biblia Róma 8.26-tól, hogy a lélek segít a mi erőtlenségünkön, ez lehet lelki, lehet fizikai, lehet mentális, teljesen mindegy, segít az erőtlenségünkön, mert amiért imádkozunk, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert az Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Vagyis ez annyira jó hír, hogyha te újjászületett ember vagy, és az életed rendezett, vagy engedett, hogy a Szentlélek munkálkodjon az életedbe, akkor a Szentléleknek az egyik ilyen nagyon erőteljes munkája az, hogy imádságra indítja az embert. Újra és újra imádságra indítja. És ha a Szentléleknek a munkája erőteljes benned, és ezt engeded, vagy imádkozol ezért, akkor rájössz arra, hogy nem muszáj belaudni az imádságba. Persze, ha mégis bekövetkezik ez, vagy megtörténik, azért ez nem a poklot jelenti, meg a kárhozatot, tehát hogy nem kell megijedni, de hogy alapvetően, amikor a Szentlélek ott van az életedben, akkor az imádságot buzdítani fog téged arra, hogy ezen a területen haladj előre, sőt, imádkozik érted a Szentlélek, azt mondja a Biblia, hogy kimondhatatlan fohászkodásokkal, olyan módon, amit föl se tud az ember fogni. Tehát van egy ima érted, és van egy munkája a Szentléleknek, hogy rajtad keresztül pedig készített és képessé tesz arra, hogy imádkozni tudj. Ott a megdicsülés hegyén azt érték át a tanítványok, hogy Jézus elkezd imádkozni, hát ők ebbe kevésbé voltak kitartóak, de hogy Jézus imádkozott, valami olyan csoda történt, hogy a menny a földdel összeért. Akármilyen nagy távolság van a kettő között, én nem tudom mekkora, de elég nagy. Elég messze vagyunk egymástól már, mint a menny és a föld. De a menny a földdel összeért ott azokban a percekben, és valami különleges, dicsőséges dolog történik. És általában az imádság, ha nem is ilyen hatalmas nagy külsőségekben nyilvánul meg, de amikor te imádkozol, vagy én imádkozok, akkor tulajdonképpen a valóság az ugyanez, hogy a menny és a föld összeér. Elhiszed ezt? Ez a lényeg az imádságnak. Hogy a földön lévő ember a Szentlélek által a mennyben lévő Istent megszólítja, és elkezd ez a kettő működni, egy kapcsolat működik. A menny és a föld összeér. Minden imádságban, minden hittel elmondott imádságban a menny és a föld összeér, ugyanúgy, ahogy ott Péter, János és Jakab csodálkozva látták, hogy hát ez valóság, ez működik. Hogy kell imádkozni? Nekem van egy kialakult gyakorlat, én nem mondom, hogy ez tökéletes, azt sem mondom, hogy mindenkinek ezt kell gyakorolni, de megosztom veletek, hogy milyen módon érdemes az imádságot gyakorolni. Az első az, hogy döntsd el, hogy el akarok kezdeni imádkozni. Tehát, hogy egy szándék legyen benned, egyébként a Szentlélek ezt mindig munkálja benned, tehát hogyha nem nyomod el, vagy erőszakkal nem nyomod ezt vissza, akkor biztos, hogy ez megjelenik, hogy a Szentlélek arra késztet, hogy képessé tesz, hogy kezdj el imádkozni. És amikor azt mondjuk, hogy kezdj el imádkozni, akkor mindenütt lehet imádkozni. Tehát amikor a villamoson vagy, amikor a buszon vagy, amikor vezeted az autót, vagy mosod otthon a ruhákat, amikor az irodában ülsz, vagy a gép mellett a munkahelyeden, bármit is csinálsz, vannak olyan pillanatok, amikor nem kell annyira odafigyelni, hogy lekösse minden percedet, vagy minden figyelmedet, és tudsz imádkozni közben. Amikor azt mondja a Biblia, hogy szüntelen imádkozzatok, akkor az nem azt jelenti, hogy full-time főállásban imádkozó vagy, és ezért fizetnek téged, hanem azt jelenti, hogy vannak emberek, akik, ahogy élik az életüket, az imádság benne van az életükben, és folyamatosan gyakorolják az imádságot. Tehát bárhol is vagy, otthon ülsz a kényelmes fotelodban, a nyitott Bibliával, vagy a munkahelyen, akár stresszes, nehéz helyzetekben is, vagy egy ebédszünetben, vagy bárhol, kezdj el imádkozni, és az imádság az legyen egy ilyen természetes része az életednek, akár úgy, hogy hangosan mondod, akár úgy, hogy magadban mondod, akár egyedül, vagy akár sok ember van körülötted. Ha itt vagy a gyülekezetben, akkor imádkozz, amikor megy az Isten dicsőítése, akkor közben imádkozz és énekelj. Amíg hallgatsz engem, imádkozz, értem, hogy jó legyen, amit mondok. Szóval mindig lehet imádkozni, és mindenért lehet imádkozni. És azok a dolgok, amiért elkezdünk imádkozni, ígyétek el, hogy ezek elkezdenek megmozdulni. Vagy azonnal, vagy később, de azon a területen történik valami. Az imádság az nem egy vallásos cselekedet, hanem az imádság az egy olyan aktív valami, amiben a menny és a föld összeér, és valami történik. És hogyha imádkozok, és én mindig imádkozok valamiért, újabb és újabb dolgokért, emberekért, helyzetekért, hálát adok, kérek, megköszönök, nem tudom, gyakorlom ezt, akkor ennek az eredménye az, hogy valami történni fog. És az Isten akarata valahogy megnyilvánul. A másik dolog, amit én szoktam gyakorolni, hogy készíts egy imalistát. Ha ez nincsen, Persze neked lehet, hogy a, hogy is mondjam, Isten gazdagabban megáldott, és az emlékező képességed, meg az elméd a sokkal magasabb kategóriában működik, mint az enyém, de én nagyon sokszor elfelejtek dolgokat. Viszont amit fölírok, benne van a telefonomban, mondjuk, ami mindig nálam van, akkor azt meg tudom nézni. Ha a feleségem megkér, hogy menjek el a boltba, és vegyek három dolgot, akkor már biztos fel fogom írni, mert háromból lehet egyet biztos elfelejtek, de ez egy kettőt is. Ez az én gyengeségem, tudom, hogy ti nem ilyenek vagytok, tehát, hogy sokkal jobbak vagytok nálam. Ezért nekem kell egy ilyen imalista, ami segít nekem abban, hogy bizonyos dolgok ott legyenek előttem, és ez azért is jó, mert amikor ott van egy imalista, és ott van rajta emberek, nevek, ügyek, helyzetek, bármi, amiért folyamatosan imádkozok, akkor egyszer csak azt tapasztalom, hogy ja, ez már rendben van, ezt Isten meghallgatta, azt ki lehet húzni. Vagy újabb dolgokat lehet beírni. És hogyha egy ilyen imalistát végignézel, most esetleg hónapokon vagy akár éven keresztül megnézed, azt fogod látni, hogy egy csomó dolgot ki kell húzni majd belőle, mert ezért már imádkoztam, vezetett a Szentlélek, és Isten ebben már meghallgatta az imádságomat, ezen már túl vagyunk, valami kikerül, újabb és újabb dolgok jönnek be. Az imalista nem csak abban tud segíteni, hogy az ember ne felejtsen el valamit, hanem abban is, hogy utána hálát tudjon adni, hogy de jó, egy csomó dolgot Isten meghallgatott, és már ez már a múlt. Ez már hálaadás. Ezt már nem kell kérni, mert ez már megvan. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e egy imalistát készíteni, de én ajánlom mindenkinek, azért, hogy az imádság ne egysíkú legyen, és ne felejts el dolgokat, hanem amit a Szentlélek a szívedre, hogy az írd oda föl, jegyezd föl, és utána használd ezeket. A harmadik dolog, amit én szoktam gyakorolni, és hogyha jónak látod, akár te is gyakorolhatod, hogy az ember, mivel sok mindennel kell foglalkoznia, ezért nem mindig van olyan állapot, hogy de jó imádkozni, hanem ezer dologgal tele van a fejed, meg a szíved, meg leterhelt, vagy fáradt, vagy sok mindenre kell koncentrálni. Tehát ha nem így kapásból jön az imádság, hogy így könnyű imádkozni, akkor ebben nekem mindig segít, hogy elolvasok egy zsoltárt. Hát mondjuk nem a 139-et, meg a leghosszabbakat szoktam minden nap, tehát de vannak olyan zsoltárok, amit, hogyha néhány perc alatt végigolvasol, akár kétszer-háromszor, ráhangolódsz egy kicsit az Isten szívére, az Istennek a jóságára, hűségére, hogy azt a zsoltárírőt hogy áldotta meg abba a helyzetbe, amit ő elmondott arra, utána milyen reakció volt. Egy nagyon egyszerű dolog, hogy higgyük el, hogy az Isten igéje, az mindig frissességet hoz. Az Isten igéje a Szentlélek által mindig vezeti az embert, és utána sokkal könnyebb imádkozni. Persze ti lehet, hogy sokkal szentembek vagytok, és jobban csináljátok, tehát hogy lehet, hogy naponta 3-4 órát olvassátok a Bibliát, és utána szoktatok imádkozni még. És azt, hogyha valaki így teszi, akkor jól teszi, és gyakoroljátok. Néha én is megteszem, amikor megtehetem ezt. De hogyha nincs ennyi időd, csak kevés időd van, egy zsoltárnak a végigolvasása kétszer-háromszor, az nem hosszú idő. Azért kétszer-háromszor, hogyha egyszer végigolvasod, nem biztos, hogy odafigyelsz rá. De még egyszer végigolvasod, még egyszer végigolvasod, és akkor már is képben vagy, nem csak így agyilag fölfogtad, hanem a szíved is ráhangolódott, és utána tudsz imádkozni. Mindez azért fontos, mert amikor imádkozunk, akkor higgyük el, hogy ugyanaz a dolog történik meg, mint ami ott a megdicsődés hegyén volt, hogy a menny és a föld összeír az imádságban. És elmondod Istennek azokat a kéréseidet, azokat a frusztrációid, vágyaidat, terveidet, bármi, szükségeidet vagy háládat, és a menny és a föld összeír, és akkor ott találkozik valami, valaki, és történnek dolgok. És ezek nagyon izgalmas dolgok tudnak lenni. Tehát Jézus elhívta tanítványokat imádkozni, és az imádság ez olyan dologba teljesedett ki, amire úgy emlékeztek, azt mondta Péter, hogy ez annyira jó, hogy ne is menjünk tovább. Hát az imádság lehet ilyen izgalmas, lehet ilyen tapasztalat is, és ezt mondom, hogy akarjuk ezt, hogy vágyjunk erre. De nem csak ez történik, hogy imádkoznak ott, hanem tényleg valóságosan ez a bizonyos metamorfózis megjelenik ott, vagy megtörténik ott, ami átalakulást, átlényegülést jelent, hogy Jézus fizikai teste átváltozik egy ilyen dicsőséges testé, és megjelenik még két ember, Illés és Mózes, szintén ilyen dicsőséges testben, és amikor Péter, János és Jakab ezt látja, akkor egy kicsit úgy megijednek ettől az egésztől, hogy hú, ez micsoda. Vagyis ez azt jelenti, hogy akik az Istennek a jelenlétében vannak ott a mennyben, azok ilyen dicsőséges testben vannak az Isten jelenlétében. Vagyis ez a fizikai testünk, nyugodtan megcsípheted magad, igen, ez az, ami, ahogy Peti mondta az elején, hogy tudjuk, hogy itt vagyunk, igen. Tehát, hogy ez a test, amivel most én rendelkezem, ez alkalmatlan arra, hogy az Istennek a dicsőségébe én bemenjek ebbe a testbe. Ez a test, ez gyenge, ez a test, ez sok mindent nem tud, amit tudni kellene. Ha valaki már átélte azt, hogy az Isten jelenlétében van, és olvasunk ilyet a Bibliában, és például Mózesről olvasunk ilyet, hogy elég sok időt töltött ott a hegyen az Isten jelenlétében, neki nem egy dicsőséges teste volt még akkor, egy fizikai teste volt, tehát ugyanolyan, mint neked, meg nekem, de mégis, amikor lejött a hegyről, és meglátták a többi emberek, a zsidók, hogy itt van Mózes a főnök, de valahogy másképp nézett ki. Emlékeztek, hogy mi volt a különbség? Az arca egyszerűen sugázott. Valahogy fény lett az arca, mert az Istennek a jelenlétében volt, és ez a fizikai test is valahogy átvett valamit abból az isteni dicsőségből, és ahogy lejött a hegyről, és találkozott a többi emberrel, egyből látszott a különbség, hogy ahogy itt ez valami más. Pedig az egy fizikai test volt. Nem volt egy ilyen átlényegülés, vagy nem volt egy metamorfózis akkor, csak egyszerűen Istennek a dicsősége valahogy kiáradt. És amikor arról olvasunk itt a Bibliában, hogy ott a megdicsődés hegyén ott van Mózes, ott van Illés, ott van Jézus ebben a dicsőséges testben, akkor ez több mindent is jelent. Ki az, aki szereti a teológiát? Azért van néhány ember. Van, aki nem szereti, nem baj, tehát hogy meg kell élni az Isten igéjét, nem kell teológizálni, ez sokkal fontosabb, de van, aki nagyon szereti a teológiát. Most hadd mondjak nektek két teológiai igazságot, ami nagyon egyszerű lesz, és inkább a gyakorlati oldaláról nézve. Hogy mit jelent ez? Hogy Jézus miért teszi ki a tanítványokat egy ilyen élménynek? Miért kell Pétert, Jánost és Jakabot fölvinni, és ott imádkozik Jézus, és történik ez a fantasztikus dolog. Miért kell ezt demonstrálni? Tehát enélkül nem hittek volna Jézusban? Vagy miért pont csak ők? Két dolgot kell látnunk, és az egyik, hogy az akkori zsidó emberek és a tanítványok is nagyon-nagyon vágytak arra, hogy Jézus, aki a messiás, az előbb-utóbb meg fogja őket szabadítani a rómaiaktól. Tehát vágytak egy ilyen rendszerváltozó vezetőt, akiben Jézust látták, és szerették volna azt, hogy megjelenik Jézus, akkor a proféciák alapján történjen az, hogy megjelenik a messiás, és eljön a békének a korszaka, és akkor szabadok leszünk, boldogok leszünk, és dicsőségesen fogjuk élni az életünket. Erre nagyon vágytak. És amikor ott a megdicsődés hegyén Jézus megjelenik ott középen, a dicsőséges testben, ott van mellette az egyik oldalon Mózes, aki a törvényt adta, vagy törvényt adott Isten rajta keresztül, a másik oldalon ott van Illés, aki a prófétáknak az egyike volt, és képviseli ez a három személy, Jézus, Mózes és Illés azt, hogy igenis el fog jönni egy olyan időszak, amikor Jézus eljön, dicsőséges testben fog eljönni, uralkodni fog, ezen a földön fog uralkodni, és ennek az eredménye az lesz, hogy az Istennek a béke korszaka beköszönt majd a földre, de ez most nem itt van, ez csak egy ilyen ízelítő volt. Tudjátok, olyan, mint a reklám, hogy most csak egy kicsit látsz belőle, aztán majd később egyszer megtapasztalhatod igazán. Ez egy kis reklám volt, egy kis bemutató volt arra, hogy el fog jönni a dicsőséges messiás, most még nem ennek az ideje van, de el fog jönni a dicsőséges messiás, és majd lesz egy olyan időszak, amikor az ezer éves békében Krisztus uralkodni fog. Egy igeverset is szeretnék mondani. A Máté 24:30-ban azt mondja a Biblia, hogy majd eljön az az idő, amikor feltűnik az emberfiának a jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Ki ez? Jézus fog jönni, nagy hatalommal és nagy dicsőséggel. Nem fizikai földi testben fog jönni, hanem mennyei dicsőséges testben fog megjelenni, és ezért fog megtörténni az, hogy mindenki fölismeri őt. És mindenki tudni fogja, hogy itt nem akármiről van szó, hanem megjelenik a messiás, és dicsőséges testben azért jön, hogy uralkodjon. És elindul majd az ezer éves békének az ideje. Jelenések könyve azt írja, hogy íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratják őt, a föld minden nemzetsége. Úgy van, ámen. azok is, akik átszegezték, kik azok? A zsidó emberek is felismerik, és a Föld minden nemzetsége felismeri. Miért? Mert dicsőséges testben fog eljönni, és elkezdődik majd az 1000 éves békének a korszaka. Tehát ez egy kis bemutató volt arra, hogy a jövőben majd meg fog ez történni. És készülj te is erre, hogy tudd ezt, hogy az, ami ott a tanítványoknak egy üzenet volt, hogy a jövőben be fog következni az 1000 éves békének a korszaka, ahol Krisztus dicsőségesen fog uralkodni a szentjeivel, ez meg fog történni, de ez még előttünk van. És egy másik dolog, ha már itt a teológiáról beszélünk, hogy mit is jelent ez, amikor Jézus ott bemutatja ezt a dicsőséges testet, akkor tulajdonképpen arra is fölhívja a figyelmet, vagy annak is egy ilyen demonstrálása, hogy kedves Péter, Jakab és János, ahogy láttok itt engem, meg Mózest, meg Illést, nektek is ilyen testetek lesz. Egyszer te is átfogod, vagy ti is át fogjátok élni azt, hogy ugyanilyen tested lesz. Van itt olyan valaki, aki nincs megelégedve a testével? Csak jó hírem van, lesz ez még jobb is. Azt mondja a Biblia, elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Ez két teljesen más létforma. Ahhoz a létformához, ami itt a Földön kell, hogy éljünk, erre a testre van szükségünk, tehát ebbe tudunk itt működni, közlekedni, gondolkodni, élni és tenni dolgokat. De a mennyei létformához egy másik testre van szükség, tehát lesz majd egy átalakulás, ami a dicsőséges test lesz. Pál apostol 1 Korintus 15-ben ezt mondja, hogy titkot mondok nektek, most már nem titok, mert mindenki tudja, nem fogunk ugyan mindannyian elhunyni, de mindannyian el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsonaszóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Vagyis ez a tested, amivel most rendelkezel, akármilyen szép, meg egészséges, vagy akármennyire nem tetszik, teljesen mindegy, de egyszer meg fog változni. És jön majd egy más létforma, hogyha a mennybe készülsz, akkor a mennybe ez a test ez nem lesz alkalmas, tehát egy változásra van szükség. Akár úgy, hogy meghalunk közben, és majd a feltámadásnál ez gyorsan meg fog változni, egy szempillantás alatt. Vagy pedig, amikor ez megtörténik, azok az emberek, akik akkor élnek, azok nem fognak meghalni, mert egy pillanat alatt egyszerűen ez a fizikai test átváltozik egy ilyen dicsőséges testé. Ugyanúgy, ahogy ott a hegyen átélték a tanítványok, látták, hogy egy pillanat alatt Jézusnak a fizikai teste átváltozik egy dicsőséges testé, és ez az átváltozás, vagy ez a metamorfózis, ez a te valóságos megtapasztalásod is lesz. Örülsz ennek? Ez fontos, hogy ez egy teológiai igazság, de tudom, hogy ez nem a mindennapokat segíti nekünk, hogy holnap mit csináljak, meg hogy döntsek dolgokba, de hosszú távon fontos, hogy tudjuk azt, hogy ez a test ez csak egy bizonyos ideig szükséges, hogy működjünk ezzel a testünkkel együtt, addig vigyázz rá, mert ez a Szentléleknek a temploma, ápold meg, gondoskodjál róla, saját érdekedben, mert egyébként problémáid lesznek, de ez nem tart örökké, tehát egyszer meg fog változni. És amikor a mennybe megyünk, akkor ott valami egészen másra lesz szükség. Egy másik testre. Néhány kérdést föl szoktak nekem tenni az emberek, főleg azzal kapcsolatban, amikor arról beszélünk, hogy milyen lesz a mennyország. Lehet, hogy a ti gyerekeitek is fölteszik nektek, vagy nagymamának, vagy szülőnek, vagy csak fölmerült benned. Fölmerülnek olyan kérdések, hogy ha ott leszünk a mennybe, akkor megismerjük egymást. Tehát ha összefutunk Ferivel, akkor én tudom, hogy ő Feri, vagy ő tudni fogja, hogy én vagyok a Pisti. Ha csak ezt az egy bibliai történetet olvasnánk a Bibliából, és csak erre az egyre tudnánk gondolni, akkor is azt mondjuk, hogy hát igen, ugye? Tehát Péter fölismerte, hogy kik vannak ott? Péter találkozott bármikor is Illéssel? Mármint így fizikálisan, hogy kezet fogtak, hogy én vagyok Péter, Jézus tanítványa, te vagy Illés, tehát ugye nem? Hát korban óriási a különbség. Soha nem találkoztak. Péter találkozott bármikor Mózessel? Fizikálisan soha. Nem tudja, hogy néz ki, hogy magas vagy alacsony, nem tudom. Tehát hogy nem tudta a külső jegyeket. De amikor rápillantott, hogy ott van Jézus, és ott van mellette még két ember, akkor azonnal tudta, hogy ott van Illés és Mózes. Vagyis ez jó hír, ott nem egy ilyen zombik leszünk a mennybe, vagy nem tudom, ilyen kódszámmal ellátott valami szellemek, ott lebegünk, vagy akármi, hanem a személyiséged az ugyanúgy meg fog maradni. Ugyanúgy tudni fogod, hogy te ki vagy, és amikor ránézel valakire, akkor azt is tudod, hogy ő ki. Sőt, azt is tudni fogod, hogy azok az emberek, akikkel soha nem találkoztál fizikálisan, vagy más korban éltek, akár utánad, akár előtted, azokat is meg fogod ismerni. Sokszor megkérdezik azt is, hogy oké, hogyha föltámadunk, akkor azok az emberek, akik föltámadnak, akkor olyan évesen támadnak föl, ahány évesen meghaltak. Emlékszem rá egyszer, még a régi gyülekezetem volt egy idős nénike, akit meglátogattam, ilyen 91-2-3 éves körül volt már, és megkérdezte tőlem, hogy mivel tudta, hogy nem soká mennybe fog menni, és készült erre nagyon, és megkérdezte tőlem, hogy szerintem ott a mennybe is ilyen csúnya öregasszony leszek? Mármint, hogy ő. De hogy már nagyon ráncos volt az arca, hát 90 év, az 90 év. És elmondtam neki, hogy ne aggódjon emiatt, tehát hogy sokkal szebb lesz. Fontosan, hogy fog kinézni, majd nem tudom, majd biztos meg fogom ismerni őt. De megismerjük egymást, és ez a földi dolog, ami most meghatároz bennünket, hogy hány évesek vagyunk, hogy magasak vagy alacsonyak, hogy milyen ráncaink vannak, vagy nem tudom, ezek a dolgok, a mennyei dicsőséges testnél ezek nem lesznek lényegesek. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy még a nemiségünk se lesz fontos, mert ott olyanok leszünk, mint az angyalok. Tehát nem lesznek ezek a házassági kapcsolatok, vagy a szexualitás az ott nem fog megjelenni, vagy a családi kapcsolatok ilyen értelemben nem fognak megjelenni. Persze ott ismerni fogom a feleségemet, meg a gyerekeimet, meg ők is engem, csak ott ami most itt meghatároz bennünket, az ott kevésbé fog valóságos lenni. Most tehát ez a kis bemutató, egy ilyen mennyei demonstráció, ami segített a tanítványoknak abban, hogy Jézus el fog jönni majd egy dicsőséges testben, és vele jönnek majd a szentjei, akik uralkodnak, és el fog jönni az ezer éves békének az időszaka, amikor uralkodni fog. Ezt is bemutatja ez a megdicsülés hegyén lévő esemény, illetve arra is felkészít bennünket, meg az akkori tanítványokat is, hogy készülj arra, hogy lesz majd egy szellemi tested, ami dicsőséges lesz, sokkal szebb leszel, mint most, és az örökkévaló időszakra alkalmas lesz, tehát nem kell állandóan szervizelni, tehát a mennyei rendelőkben nem kell járni, ott nincs orvos. Menjünk tovább. Újra és újra, ahogy elolvastam ezt a történetet, nekem nagyon fontos üzenet volt, hogy Péternek ez a megnyilvánulása, hogy annyira jó itt nekünk, hogy ne menjünk innen sehová. Szóval, hogy ha mennyei dicsőséges dolgok belelátsz, ha készülünk a mennybe, készülünk az üdvösségünkre, vagy gondolunk arra, hogy dicsőséges testünk lesz, ezek annyira jó dolgok, hogy utána nem vágy semmit a régiből, vagy nem hiányzik a régi. Nem azt mondod, hogy hát jó, de mi lenne, hogyha abból is egy kicsit, nem kell semmi a régiből. Ez, amit valaki igazán megtér, akkor a régire azt mondja, hogy oké, az ok, megvolt, de az új a sokkal értékesebb élet, mint a régi élet volt. Amikor az Isten jelenlétében vagyunk, akkor mindig egy ilyen frissülést élünk át, hogy de jó itt lenni. És a történetben látjuk azt, hogy van három tanítvány, akik ott vannak a megdicsődés hegyén, és átélik ezt a különleges megtapasztalást, és a nagy többsége a csapatnak meg nem éli át, lent vannak a hegy lábánál, és hogyha kicsit tovább megyünk a Bibliába, és megnézzük, hogy mi van a többiekkel, amíg ezek itt annyira jól érzik magukat ott az Isten jelenlétébe. Hát a többiek nem érzik annyira jól magukat, tehát ha megkérdezted volna a többiektől, hogy hogy vagytok, akkor azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem jól. Azt mondja a Biblia, hogy miközben ők ott vannak a megdicsőülés hegyén, közben a többi tanítvány köré egy csomó ember gyülekezik, oda jönnek a farizeusok, Márk leírja azt, hogy a farizeusokkal egy komoly vita támad, veszekednek, tehát osztják az észt egymásnak, hogy akkor most mit hogy kell érteni, meg hogy kell csinálni. Egy tömeg verődik körülöttük össze, és ebben a szituációban megjelenik valaki, egy édesapa, aki hozza a gyerekét, aki beteg, és a betegségét egyfajta démoni megszállottság okozza, és kér segítséget, hogy akkor oldják meg ezt a problémát. És hát gondolom, hogy ez is feszültséget támasztott, ugyanis azt mondja a Biblia, hogy tanítványok nem tudják megoldani a problémát, előszedik az ördögüzési technikákat, tudományukat, mindent, de nem működik a dolog. Biztos, hogy a farizeusok meg azt mondja, hát igen, és akkor nem is így kéne, meg nem is úgy kéne. Tehát, hogy ott komoly teológiai vita támadt, meg mindenki okos volt, csak gyakorlatilag nem jutottak előre. És ebben a szituációban azt látjuk, hogy ott vannak a megdicsődés hegyén Péter, János és Jakab, ott vannak a többiek egy ilyen szituációban, amiben nem működnek a dolgok. Itt ezek azt mondják, hogy annyira jó, meg annyira tökéletes minden, hogy nem is kéne tovább menni, ezek meg teljesen frusztráltak, és ki vannak ábrándulva mindenből, hogy egyszer nem működnek a dolgok. A hívő életünknek mind a két dimenzióját meg szoktuk tapasztalni, nem? Van, amikor annyira jó minden, és olyan kellemes és olyan jó az Istennel való közelség. Máskor meg ott vagy a hegy lábánál, és minden bajod van, mert próbálsz valamit elérni, és nem sikerül. Akármilyen szentül, akármilyen biblikus módon teszed, de mégis nehezen mennek a dolgok, és elfáradsz. Ugye szokott ilyen lenni. És ezért szükséges az is, hogyha ezt a különbséget látjuk, amikor Jézus elviszi ezt a három tanítványt, és fölviszi a hegyre, és bemutatja nekik ezt a dicsőséget, hogy az imádságban a menny és a föld összeér, látják ezt a különleges csodát, hogy a mennyei test, a dicsőséges test hogy működik, akkor ez erőt ad nekik. És utána persze nekik is vissza kell menni, és találkoznak a többi tanítványjal, rájönnek arra, hogy tényleg nem egyszerű az ördögűzés, Jézus kicsit ki is osztja őket, hogy azért ez is hit kis kéne, tehát nem csak a praktikákat kell gyakorolni, vagy akár bőtölni is kell hozzá. Aztán Jézus megoldja, meggyógyítja ezt a gyereket, visszaadja a szüleinek, minden megoldódik, és mennek tovább. De ezzel csak azt akarom mondani, hogyha az utóbbi időkben olyan időszakod van, amiben nagyon elfáradtál, hát kicsit hasonlítasz azokhoz a tanítványokhoz, akik ott lent vannak a hegy oldalba, vagy a hegy lábánál, és küzdesz, dolgozol, és próbálkozol mindennel, lelki, meg hétköznapi dolgokkal, és nem mennek a dolgok, ne felejtsd el, hogy Jézus néha mond olyat, hogy gyere velem imádkozni. Meghívja a tanítványait, vagy meghívja a kőszikla gyülekezet tagjait imádkozni, hogy gyere velem imádkozni, és amikor elmész imádkozni, és bárhol is legyen ez, vagy bármilyen módon is történik ez, egy kicsiben átéled azt, hogy mi van a megdicsődés hegyén, ahol a menny és a föld összeér, és valami olyan dolog történik, ami megújít, megerősít. Lépjünk egyet. Ezt mondja a Biblia a történetben, hogy amikor jöttek lefelé a hegyről már, mint a három tanítvány és Jézus, meghagyta nekik, hogy senkinek el ne mondják mindazt, amit láttak, hanem csak akkor, amikor az emberfia már föltámad a halottak közül. Meg is jegyezték jól ezt az igét, de tanakodtak maguk között, hogy mit jelent az, hogy föltámadni a halottak közül. Mit jelent az, hogy föltámadni a halottak közül? Ez volt a fő kérdésük. Ez azért fontos kérdés, mert gondoljatok csak bele, tehát amiről most itt beszélünk, miről van szó? A halott Mózes megjelenik élőbe, mennyei dicsőséges testben, ugye? Akiről azt tudjuk, hogy úgy halt meg, hogy senki nem volt ott a halálánál, tehát nincsenek tanúk erre. Maga az Isten jelenlétében volt valahogy, és az Isten temette, hogy soha senki ne tudja meg, hogy ő hol van. Tehát, hogy a testének a temetésén nem vettek részt emberek. A halott Mózes megjelenik élőbe, és ott megnyilvánul, és beszél. Ezt látják a tanítványok. Aztán ott van egy másik ember, Illés, aki meg soha meg nem halt. Ugye Illéstől tudjuk azt, hogy egy proféta volt, és az életének egy bizonyos pontján Isten elragadta őt a mennybe, és útközben, a földtől a mennyig, útközben ez az átváltozás megtörtént, hogy valahol otthagyta, levetette a fizikai testét, magára vette a dicsőséges testet, és megérkezett a mennybe. És azt látják, hogy ott van egy ember, aki soha meg nem halt, most megjelent dicsőséges testbe, és ott beszél hozzájuk. Aztán azt is látják, hogy Jézus, aki egyébként él, meg hát ismerik őt, a dicsőséges testében megjelenik ott és beszél hozzájuk. Aztán azt is látják, hogy ez az egész tulajdonképpen az örökkévalóságról szól. Tehát Péter ezért is mondja azt, hogy annyira jó, hogy ne menjünk tovább, mert belelátnak egy kicsit az örökkévalóságba. És aztán azt is szembesülve érzékelik, hogy egyszer csak megszólal az atya, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, ugye? Tehát az atya kijelenti, hogy Jézus a Messiás. És közben Illés és Mózes arról beszélgetnek Jézussal, hogy hogy fog meghalni Jeruzsálembe. Az atya azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, ő a Messiás, ő az Isten, és arról beszélgetnek, hogy az Isten hogy fog meghalni. Most gondoljatok bele, hogy Péter, János és Jakab biztos nagyon felkészültek voltak minden témában, de azért, mikor ekkora koncentrációban kapják ott az üzeneteket, meg az élményeket, hogy kik ezek az emberek, mi is történik itt, és akkor azt hallják, hogy Jézus föl fog támadni a halottak közül, de hát, hogy most is él meg, mit átmegy dicsőséges testben, nem tudom. Tehát ez az egész hogy fog működni, és akkor fölteszik ezt a kérdést, hogy hát de hogy lehet ez az egész, hogy működik ez a halál, meg feltámadás, meg ilyen test, meg olyan test, meg ilyen létforma, meg olyan létforma, akkor ez szerintem egy teljesen jogos kérdés. Én bevallom őszintén, hogyha én lettem volna ott, én is feltettem volna ezt a kérdést, hogy is működik ez az egész. Hát nem olyan buta kérdés ez. Szóval a tanítványok nem értették a dolgokat. És erre tulajdonképpen a választ úgy nem kapják meg. Tehát Jézus nem mondja el nekik így a tanításból, hogy akkor de ez így és így fog működni, és akkor ezt értsétek meg, fogadjátok el. Hanem csak egyszerűen beszélgetnek egymás között, hogy pontosan hogy fog működni ez a halottakból való föltámadás. És tulajdonképpen azt mondjuk, hogy nem kapják meg a választ rá. Lemennek a hegyről, találkoznak ott a többiekkel, nagy zűrzavar, kiabálás, gyógyulás, áldások, mindent átélnek, és mennek tovább. A te életedben volt már olyan, hogy átéltél valamit, megtapasztaltál valamit, ez akár nagyon nagy áldás, vagy nagyon isteni dicsőségnek a megjelenése, akár nagyon nehéz időszak. Fölmerült benned nagyon jogos kérdés, hogy akkor ez hogy van, vagy miért így történt, és erre a válasz nem fog megszületni. Menni kell tovább, és az élet különböző dolgai, azok tovább visznek, majd gyereket vinni kell az óvodába, meg az iskolába, menni kell munkahelyre, ki kell fizetni, meg kell oldani, és nincs válasz. Fölmerülnek jogos kérdések, de nincs válasz. Volt már ilyen? Van egy jó hírem, ha nem volt még ilyen, akkor majd lesz. Nekem sok ilyen volt, amikor föltettem a kérdéseket, de úgy éreztem, hogy nincs válasz. Tehát nem tudom elraktározni valahová. És amikor ezt tapasztaljuk, amit a tanítványok is átéltek és megtapasztaltak, akkor van egy fontos igazság. A példabeszédek 22.19-ben azt mondja a Biblia, hogy legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony neked. Amit most fogok mondani, kérem, hogy jól értsétek. Tök mindegy, hogy érted a Bibliát, vagy nem. Mármint annak minden részletét. Ezt értsd, és éld meg. Hogy legyen az Úrban bizodalmad, az Isten ezt akarja tanítani neked, hogy bízzál benne. Ha érted, ha nem érted. Olvasok benne valamit, ezt kell csinálni, és akkor föltelted a kérdést, de miért, meg hogy, meg miért így, meg miért úgy, meg... És aztán vagy válasz, vagy nincs. De ha nincs válasz, teljesen mindegy, csináld meg. Legyen az Úrban bizodalmad. Valamit szeretnék, hogy ebbe az irányba akarok haladni, és Isten azt mondja, hogy arra menjél inkább, és akkor de hát miért? Hát az annyira jó lenne. És akkor nincs válasz, vagy nem biztos, hogy jönnek a válaszok, hogy de azért, meg így, meg úgy lesz, mert tudod, mert hogyha itt ezen az úton végigmész, akkor ez meg ez lesz a következmény, és úgy ezt nem szeretnéd. Tehát van, amikor a Szentlélek ezeket úgy megmagyarázza nekünk, van, amikor meg nincs válasz. És eldöntheted, hogy milyen irányba mész. És hogyha azt mondod, hogy igen, legyen az Úrban bizodalmad, és van, akkor elindulsz abba az irányba, amit az Isten mond neked. Vagy lehet, hogy ezerszer végigolvastál már bizonyos bibliai szakaszokat, soha nem értetted, soha senki nem tudta neked megmagyarázni. Akárhány prédikációt elmondtak róla, mindig azt mondod, hogy még mindig nem értem. Oké, semmi baj. A válasz a kérdésedre, hogy legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony neked. És hogyha ez a bizodalom megvan, akkor tovább tudsz menni mindig. Mert hidd el, hogy minden kérdésedre ezen a földön nem fogsz mindig választ kapni. Sem emberektől, sem Istentől. Van, amire igen, van, amire nem. Ha van bizodalmad, akkor tovább tudsz menni. És azt olvasok a Bibliában, hogy az ott lévő tanítványoknak, Péternek, Jánosnak és Jakabnak azért volt bizodalma. Nem kaptak választ, de bíztak az Úrban, tovább tudtak menni, és jóval később, évekkel később, amikor már Jézus föltámadt, visszament a mennybe, és Péter apostolként éli az életét, és tanítja az akkori hívőket arra, hogy hogyan kell élni az életet, Akkor ezt olvassuk a 2 Péter 1.16-19 szakaszban, hogy amikor tanítja a gyülekezetet, akkor azt mondja, és amit mond most, és el fogok olvasni, ezt arról az eseményről mondja, amikor ő ott volt a megdicsőlés hegyén, és látta a megdicsőlt Jézust. Azt mondja, hogy nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát, megjelenését. Tehát amikor mi beszélünk róla, ezt mondja Péter, hogy a Jézus Krisztus dicsőséges testben ott van a mennybe, és vár bennünket, meg vissza fog jönni, meg mi is oda megyünk. Erre mondja, hogy nem meséket mondunk nektek, hanem úgy, akik szemtanúi voltunk Isten fenségének, mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, tehát az Isten megszólaltott, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk. Ugye emlékezik rá? Évekkel később tudja, hogy ami ott a megdicsőlés hegyén történt, ott hallottam az Isten hangját. Ott az Isten azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam. Mi hallottuk ezt a szózatot, mert együtt voltunk vele a szent helyen, hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és fel kell a hajnal csillag a szívetekben. Nem kapott a kérdésére választ, amikor ott jött lefelé, és kérdezgette a többieket, vagy a többiek kérdezgették őt, de volt egy bizalma. Az Isten felé, Krisztus felé, és később az a helyzet, amire ő nem kapott választ, nem is pontosan értette, hogy miről van szó, az a helyzet, az megerősítette a hitét, sőt, ezzel erősített másokat is. És azt mondja, hogy az, amit megtapasztalunk, meg mondunk, az nem mese, mert én átéltem. És higgyétek el ti is. És ezért mondja, hogy a prófétai szó, amiben vannak olyan üzenetek, amelyeket nem értünk, nem pontosan tudjuk beazonosítani. De teljesen mindegy, hogy betudod vagy nem. Lényeg, hogy legyen bizodalmad Istenben, és úgy tekints rá, mint egy sötétben világító mécses, ami irányítja az életedet. Akkor is, ha nem érted. Akkor is engedelmeskedj az Isten igéjének, mert ez jó irányba vezet. Az, hogy melyik hegyen volt a megdicsőlés hegye, tehát hogy melyik hegyebben vannak viták, hogy most ez a ilyen hegy vagy olyan hegy, én nem tudom, én nem vagyok nagy teológus, okos ember, nálam okosabbak vitatkoznak ezen, majd egyszer eldöntik, hogy pontosan melyik hegy, a Táborhegy, vagy a Horebhegy, vagy akármelyik volt, de lényeg, hogy volt egy ilyen hegy, ahol ez megtörtént, és itt a Péter apostol a hegyet nem úgy azonosítja, hogy mondja a nevét, hogy milyen hegyen, hanem azt mondja, hogy a szent hegyen. Ez miért fontos? Azért, mert Péter, amit átélt és megtapasztaltott, azt mondta, ez szent dolog, és szent dolgokat szent helyen szoktunk megtapasztalni. Ugye? Tehát szentén nyilvánítja a hegyet. Vannak egyházak, akik szeretik ezt a dolgot csinálni, de sok mindent szentnek nyilvánítanak. Semmi baj ezzel, tehát, hogy csinálják. De Péter itt ebben a helyzetben tulajdonképpen szentén nyilvánítja a hegyet. Azért, mert ő ott egy szent dolgot tapasztalt meg, és úgy emlékszik vissza, hogy ez a szent dolog, ez egy szent helyen történt. Soha nem felejti el. Neked vannak ilyen szent helyeid? Amit az egyház soha nem fog elfogadni, de neked, sem a baptista, lehet, hogy más sem, de neked lehet, hogy egy fontos hely lesz az emlékeidbe, hogy tudom, hogy akkor és ott Isten engem megszólított. Hogy tudom, hogy akkor és ott Isten engem megmentett. Akkor mondott valamit, ami megváltoztatta az életemet. Akkor kaptam egy olyan kijelentést, vagy egy olyan áldást, ami meghatározta a következő évtizedeket. Akkor szólt az Isten, és tudtam, hogy ki lesz a férjem, vagy a feleségem. Nem tudom. Vannak ilyen szent helyek az életedben? Ez lehet, hogy otthon a nappaliba, fotelba ülve történik meg. Ha valaki szeret magas hegyekre menni és ott imádkozni, akkor lehet, hogy neked is vannak szent hegyeid. Bárhol is megtörténhet. De nagyon érdekes, hogy Péter szentnek nyilvánítja ezt a helyet, mert szent dolgokat tapasztalt meg. És szerintem ez nem rossz szokás. Sőt, azt mondom, hogy arra vágyom, hogy akár nekem is, vagy nektek is legyen sok szent helyünk, jó? Vagy egyszer összeírjuk, hogy hány szent hely van a világon, amit mi annak nyilvánítunk. Bírjátok, még szeretnék valamit mondani. Amit most mondanék, az nem annyira kellemes dolog. Eddig volt a jó hír, jó? Tehát a rossz hír is benne van a történetben, vagy ebben az üzenetben. Az Ószövetségben olvasunk egy kicsit hasonló történetről, amit olyan értelemben kell párhuzamba állítani, hogy az Ószövetségben is voltak emberek, akik fölmentek egy bizonyos hegyre, találkoztak az Istennel, bizonyos Isten élményt tapasztalt, nem is kevesen voltak ilyenek, tehát nem csak Mózesről beszélünk, hogy ő egyszer volt ott hosszú időn keresztül, és aztán sugárzott az arca, hanem más emberek is voltak, és különböző módon élték meg utána ezeket. Azt mondja a Biblia, azután így szólt Mózeshez Isten, jöjj fel az Úrhoz te, Áron, Nádáb és Abihu, meg Izrael vénei közül 70-en, és boruljatok le tőle távol. Vagyis az Isten ott az Ószövetségben tulajdonképpen ugyanazt tette, mint amit Jézus, hogy néhány embert megszólít, és azt mondja, hogy gyertek hozzám a hegyre. Mózes, Áron, Nádáb, Abihu, meg plusz még 70 ember. Tehát ez összesen 74 ember, a kiválasztotta, akik fölmennek a hegyre, hogy az Istennel találkozzanak. Ha tovább olvasok a történetet 2 Mózes 24.9-től, azt olvassuk, hogy majd fölment Mózes, Áron, Nádáb és Abihu, meg Izrael vénei közül 70-en, látták Izrael Istenét, lába alatt zafír féle volt, olyan tiszta, mint maga az ég. Ezek az emberek, ez a 74 ember belepillantott az Isten dicsőségében valamilyen módon, és hát itt csak annyi van leírva, hogy az Isten lába alatt ilyen zafírkövek voltak, és olyan tiszta volt, mint az ég, csupán ennyi van leírva. Lényeg az, hogy ez megint nem a földi szféra, hanem a mennyei dicsőségbe tudtak belelátni. Aztán persze ezek az emberek ott voltak, átéltek nagy dolgokat, aztán levonultak a hegyről, visszamentek a sátraikba, élték az életüket, és aztán később arról olvasunk, hogy Nádáb és Abihu, ez 3 Mózes 10-ben, az elejétől olvasom, Nádáb és Abihu, Áronnak a fiai, tehát a papnak a fiai, fogták a magok szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és elkezdtek egy áldozatot, vagyis az akkori istentiszteletet elkezdték gyakorolni. De ezt mondja a Biblia, de idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amelyet ő nem parancsolt nekik. Ekkor tűz csapott ki az Úr színe elől, és megemésztette őket. Meghaltak az Úr színe előtt. Hát erre mondtam, hogy ez nem annyira happy endes történet, hogy az Isten jelenlétében az egyik oldalon azt látjuk, hogy Péter, János és Jakab oda mennek, áldást nyernek, föltöltekezve mennek vissza, annyira jó ott lenni, hogy nem is kéne tovább menni, és ezt az élményt évekkel, évtizedekkel később is elraktározzák a szívükbe. És itt az ószövetségi történetben meg azt olvassuk, hogy szintén vannak emberek, akik az Istennel egy ilyen csodálatos élményt átélnek, és vannak emberek, akik ezt jól kezelik, ezt az élményt, és tovább viszik, és áldást nekik is, meg másoknak is. És volt két olyan ember, Áronnak a fiai, Nádáb és Abihu, akik valahogy visszaéltek ezzel az egésszel, és amit csináltak, ez egy olyan fajta istentisztelet volt, egy olyan fajta gyakorlata volt a hitüknek, amire az Isten azt válaszolt, hogy köszönöm szépen, ezt nem kérem. Pedig ott voltak az Isten jelenlétében. Lehet ekkora különbség? Hogy valamikor fönt van valaki az Isten jelenlétében, utána meg az Isten lesújt rá, és azt mondja, hogy ennyi volt. Tehát nem megyünk tovább. Amit érdemes megtanulni az Isten jelenlétével kapcsolatban, hogy akármit nem lehet csinálni az Isten jelenlétében, illetve hogyha valaki átélte azt, hogy az Isten jelenlétében volt, az egy felelősség. Szokták mondani azt, hogy ha bizonyos dolgokat átélte, utána már nem ugyanaz az ember vagy. Ugye, tehát nem tudom, érettségi, megkapod a bizonyítványt, akkor már nem ugyanaz az ember vagy, mint előtte. Van, aki vágyik erre, van, aki nem. Vagy van, aki megkapja a személyi igazolványt, nem is tudom, hány éves korba kapják, 16 vagy 18? 17, oké, le vagyok maradva egy körrel. Szóval megkapja valaki a személyi igazolványt, már nem ugyanaz az ember, mint ami előtte volt, mert őt most már másképp kell kezelni. Vagy nagykorú lesz valaki, most már büntethető, nem ugyanaz az ember. Ugye valaki kimondja a boldogító igent, hogy igen, akkor a feleségem, férjem. Ezután már ő nem ugyanaz az ember, mint előtte volt, mert előtte egy szingli volt, most már egy házas ember, ugye? Nagyon sok minden ilyen, megszületik az unokája valakinek, ezután már nem ugyanaz az ember, mint előtte volt, mert most már nagymama vagy nagypapa lett. Vagy... Van az életben sok ilyen dolog. És azt szeretném csak nektek mondani, hogy egyrészt fontos, hogy vágyjál az Isten jelenlétébe, minél nagyobb dolgokat átélni, minél mélyebben megtapasztalni, az Isten jó, meg az Isten hűséges, és az Isten vezetni akar, és akár még ennél sokkal nagyobb dolgokat is, mint amit Péter, János és Jakab átélt, de ne felejtsd el, hogy miután átélsz nagy dolgokat, utána nem ugyanaz az ember vagy, mint ami előtte voltál. Utána ugyanazt nem csinálhatod már. És hogyha visszamész a régi dolgokhoz, az mindig nagyon-nagyon kellemetlenül fog érinteni. Mert az Isten azért ad valamit, áldást, kegyelmet, fizikai áldásokat, vagy szellemi áldásokat, hogy gazdagítson bennünket, meg utána ez felelősséget is ad, hogy jósáfárkodjál vele. A Bibliában olvastunk arról, hogy Péter jósáfárkodott ezzel, és évtizedekkel később is tanította a keresztényeket, és hivatkozotta arra, hogy igen, amit én megtapasztaltam, azt higgyétek el ti is. Nádáb és Abihu pedig nem erre hivatkozva, hanem egyszerűen visszaélve az Isten szentségével, az Isten jóságával, olyan dolgokat tettek, aminek az eredménye az volt, hogy az Isten lesújtott rá. Azt mondja 1 Korintus 10.12-ben a Biblia, ez az utolsó igevers, amit idézek itt, hogy vigyázzon, hogy aki áll, az el ne essen, ugye? Ez egy nagyon fontos, egy bölcs mondás. Vigyázz, hogy te, aki állsz, el ne essél. Tehát, ha te nagy dolgokat megtapasztaltál, akkor legyél még alázatosabb. Ha te sokkal többet tudsz az Istenről, mint bárki más ebbe a terembe, akkor kezd el ezt jól. Ha te sokkal nagyobb kijelentéseket kaptál az Istentől, mint bárki más, akkor ennek a súlya alatt éld az életedet, és ennek a terhe meg az áldása alatt. Ha neked sokkal több lelkajándékod van, mint bárki másnak, akkor ennek a felelősségével jósáfárkodj ezekkel. És akkor mondhatnék fizikai dolgokat. És ha neked sokkal több pénzed van, mint bárki másnak, akkor ennek a felelősségével éld az életedet. Ha te sokkal szebb vagy, mint bárki más, akkor ennek a felelősségével éld az életedet. Ha sokkal okosabb vagy, mint bárki más, akkor ennek a felelősségével éld az életedet. És hogyha ezt jól csinálod, és alázatosan jössz az Isten elé, és az Istennek a vezetésére igényt tartasz, és újra és újra minden nap azt mondod, hogy igen, én bízok az Úrban, mert ezt tanítja nekem Isten. Akár értem a dolgokat, akár nem, akár tudom, hogy mi lesz, akár nem, rábízom magam az Istenre, akkor ennek az eredménye az lesz, hogy áldott leszel, előre tudsz haladni. Aki viszont nem így tudja élni az életét, azoknak tök mindegy, hogy milyen átélései vannak. Csak egy példa a végére. Én ismerek olyan embert, tudok valakiről, aki évekkel ezelőtt egy bizonyos közösségbe elmondta azt, hogy volt egy olyan összejövetelen, ahol ő személyesen látta azt, hogy az Isten dicsősége olyan erős volt, hogy a tolókocsiból kiszállt az ember és meggyógyult. És akkor halleluja. És hogy ez mennyire erősítette a hitét. Csak egy probléma van. Nem azzal, az oké. Azzal, hogyha ezt az embert ma ide behoznám nektek, akkor azt kéne mondani, hogy semmiben nem példa. Elhagyta az Urat. Lehet ilyen? Hogy valaki nagy dolgokat átél, és ott van az Istennek a jelenlétében, erősíti a hitét, és akkor utána megcsinál valami olyat, ami teljesen az ellenkezője ennek az egésznek. Isten arra hív bennünket, hogy előre haladj, és az előre az mindig az Isten felé van, a hátra pedig az mindig az ördög felé, vagy a pokol felé van. Tehát, hogy haladjunk előre, igényeljük és vágyjuk a nagy dolgokat, de ennek mindig van egy felelőssége. És ha visszatérünk a legelejére, Jézus hova hívta a tanítványokat? Nem hegymászásra, nem túrázásra, hanem imádkozásra. Imádkozással indul a történet, és a mi történetünk is imádkozással fog indulni, hogyha imádkozunk folyamatosan dolgokért, egyre nagyobb dolgokat fogunk megtapasztalni, és amikor megtapasztalod a nagy dolgokat, utána nem hagyod abba az imádságot, hanem alázatosan imádkozol továbbra, és ez Szentlélek vezet, akkor nem kell attól félned, hogy bármikor is elfordulsz az Úrtól. Ha valaki abba adja az Istennel való élő kapcsolatot, akkor vannak bajok. Akkor jön az idegen tűzzel való áldozás, akkor jönnek azok a dolgok, ami megmagyarázhatatlan, és az Isten azt mondja, hogy ez nekem nem kell. De ha valaki az élő Istennel továbbra is kapcsolatban van, imádkozik az elején, így indulnak a dolgok, imádkozik, amikor benne vannak a dolgokban, és utána is imádkozik, az Istennel élő kapcsolata van, az az ember áldott lesz. És én azt kívánom nektek, hogy ennél kevesebbel ne akarjuk beérni. Menjünk fel a megdicsőülés hegyére, akárhol is van ez a következő héten. Lehet, hogy egy beszélgetésben, lehet, hogy a villamoson, lehet, hogy akárhol lesz, vagy otthon a nappalitban, vagy az erdőben sétálva. Isten hidd el, hogy ma is adni fog ilyen nagy megtapasztalásokat, vagy nagy áldásokat. Kezeld jól, és aztán kapsz még egyet, meg még egyet, és gazdagodni fogsz vele. Amen.